Mesterséges esőztetés, a visszavert napsugárzás arányának növelése, tervek, elképzelések a klímaváltozás hatásai ellen. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A világon egyre több klímamérnök és geomérnök igyekszik csökkenteni a globális felmelegedést, illetve annak káros következményeit. A szakemberek az idehaza is működő jégkár elhárító rendszertől a mesterséges esőkeltésen át egészen a némileg utopisztikusnak tűnő, a föld által visszavert napsugárzás mennyiségének növeléséig számtalan különböző eljárással és beavatkozással próbálkoznak. Ezek egy része azonban komoly veszélyeket is sejt a csapadékelosztás változásától a savas esők kialakulásáig. A szakemberek munkájáról és néhány módszerről a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetőjét, Toldi Ottót hallják.
A definíció szerint a geo- vagy klímamérnökség olyan nagy léptékű, előre eltervezett hatásokat okozó beavatkozásokat jelent a Föld mint fizikai rendszer működésébe, amelyekkel lehetséges megváltoztatni a Földre jutó napsugárzás mennyiségét például, ami azért nagyon lényeges, mert a katasztrofális hőség, hőhullámok megelőzhetők. Természetesen ez egy elvi lehetőség, ezt nem szabad úgy tekinteni, hogy ilyen esetekben ez automatikusan bekövetkezik, hiszen ezek kísérleti fázisban lévő technológiák, és azért nem csak egyértelműen pozitív hatásúak ezek, de megvan az elvi lehetőség arra, hogy befolyásolni tudjuk a földre jutó napsugárzás mennyiségét, ezzel tulajdonképpen elkerülhetők a nagy hőhullámok. Meg tudjuk változtatni a csapadék eloszlást is, amivel a nagyon súlyos aszálykárok ellen lehet védekezni. Ugyanez a módszer alkalmas arra is, hogy a jégkárokat és az elfogyást lehet mérsékelni. Ez már egy gyakrabban alkalmazott és elterjedtebb módja a geoengineeringnek. És hát ezek tulajdonképpen a tradicionális részei ennek az egésznek. Újabban természetesen a klímaváltozásnak a reflektorfénybe kerülésével és valós probléma felmerülésével a légköri széndioxid szintnek a megváltoztatása is bekerült a képbe. Ezt ugye két úton tudjuk elérni. Az egyik az, hogyha az erőművi vagy pontszennyezőknek a füstgázából kivonjuk a széndioxidot, erre vannak technológiák, jó működő technológiák, akkor ezt a leválasztott széndioxidot vagy kőzetek megfelelő geológiai formációkba tudjuk eltárolni, vagy pedig újra lehet hasznosítani, például hasznos anyagok gyártására, például metanol gyártására, ami ugye sok mindennek a alapanyaga tud lenni, sőt, dízelautókba akár környezetbarát üzemanyagként is tankolható. De ide tartozik, a légköri széndioxid kivonáshoz tartoznak tulajdonképpen ennek a természetes útja is, amikor erdősítéssel, az erdősítés fokozásával növeljük a széndioxid megkötő képességet, vagy pedig a tengeri biomassa növelésével, amikor olyan limitált tápanyagokat kapnak a nagy algamezők, hogy meg tud nőni az algabiomassa az óceánokban, és sokkal több széndioxidot tud fixálni.
Mennyire, mondjuk így ez a jövő, mennyire utopisztikusak ezek az elképzelések, ezek a megoldások, mert hogy ugye ezek egy része jelentősen befolyásolja akár a levegő összetételét, akár a levegő bizonyos elemeit, részeit, de az is ismert, az is köztudott, hogy a pekingi olimpia idején a kínai szakemberek ezt tudatosan és előre eltervezetten használták ezt a módszert, mert hogy egyrészt tulajdonképpen kimosták Peking levegőjét azzal, hogy felhőket, esőt mondjuk így csináltak, másrészt pedig ugye leállították az ipari termelést, hogy kitisztuljon a levegő, de úgy tűnik, hogy ez sikerült is. Szóval mennyire a jövő, mennyire utópia, vagy mennyire a működő valóság?
Ezek fejlesztési szakaszban vannak ezek a technológiák, mindenhol vannak potenciális veszélyforrások, ugye Kína nem arról híres, hogy túlságosan aggódna a környezetért, sajnos egyelőre úgy látjuk, látható, hogy milyen környezeti szennyezéssel folyik ez a hihetetlen méretű gazdasági növekedés, amit ők produkálnak, és hát itt sem túl gátlásosak, hogy finoman fogalmazzak. Ugye évente 840 harci repülő bevetés van azért, hogy ezüstjodidot a stratoszférába permetezve ugye esőt kreáljanak, ami tartós és lényeges csapadékeloszlás megváltozást tud előidézni. valami 110-valahány ezer rakétát lőnek föl ebből a célból az égbe és tüzérségi lövedékeket, hogy vagy ezüstjodidot, vagy folyékony nitrogént, vagy száraz éget juttassanak a levegőbe, és ez esőzéseket generál. Na most annyiból lehetünk megértők a kínaiakkal szemben, hogy belső Kínának az éghajlata rendkívül szélsőséges kontinentális klíma, és ugye 1 milliárd 300 millió ember élelmezéséről beszélünk. Ha aszálykárok lépnek föl, egy-egy ilyen területen nagyon súlyos és tömeges éhínség tör ki, aminek a mérséklése bizony egy ekkora országban nagyon-nagyon komoly probléma, humanitárius katasztrófa lehetne. Tehát ilyen szempontból tekinthetünk erre toleránsabban is, de az a extra csapadék, amit így előidéznek, az valahonnan hiányozni fog. Tehát ez is érzékelteti azt, hogy nem lehet csak úgy beavatkozni a természet rendjébe, hogy így mondjam, anélkül, hogy az éremnek ne lenne másik oldala. Ez a csapadék csinálás, vagy ez az esőtánc, ez az ipari esőtánc tulajdonképpen, ez a leggyakoribb módja, a leghétköznapi módja a geoengineeringnek, valamint ugye az, hogy hasonló módszerekkel a jégkárokat is lehet csökkenteni, ezt egyébként Magyarországon is alkalmazzák már.
És van egy másik megoldás, nem tudom, hogy ez mennyire működőképes jelenleg, hogy bizonyos gázokkal, bizonyos megoldásokkal tulajdonképpen csökkentjük az üvegházhatást, pontosabban a föld felszínére érkező napsugárzás mennyiségét, ezáltal hűtjük az adott területet. Ez működik, ez létező dolog, vagy ez csak egy kitaláció, egy science fiction?
Ez egy elvi lehetőség, miután ugye itt arról van szó, hogy szulfát aeroszolt juttatunk megint csak repülőgéppel a troposzférába, és ezt eloszlatva, ez azt okozza, hogy belső napsugárzás nagyobb része verődik vissza a légkörnek ebből a részéből, és így csökken a felmelegedés, felhőképződés is elindul, és a csapadék mennyiség is megnő. Tehát ez egy komplexebb dolog, csak hát ez a szulfát aeroszolt gyakorlatilag kén-dioxidot jelent, és ugye hány évtizeden át harcoltunk azért, hogy elsősorban a szenes erőmű, a szén égetésből kikerülő kén-dioxid csökkenjen végre a légkörben. Ez gyakorlatilag nagyon jelentősen csökkent, főleg az Európai Unióban, hiszen ezek savas esőt is tudnak okozni. Ugye a kén-dioxid azért mégiscsak egy természetes vegyület, és a vulkánoknak a működésekor, erdőtüzekkor rettentő nagy mennyiség jut a levegőbe, és természetesen a fosszilis tüzelőanyag égetésekor is elsősorban a szenes erőművekből, de azért ez mégsem túl jó megoldás, hogy amiért küzdöttünk, ami ellen küzdöttünk, mindenáron próbáltuk csökkenteni a kibocsátást a savas esők miatt, azt permetezzük a légkörbe. Na most természetesen ez lehet más anyag is, itt az innovációnak itt van a lényege, hogy a kén-dioxid egy elég pusztító vegyület, ha a légkörbe kerül, de ugye a kísérletek azt is célozzák, hogy a szóni veszélytelen anyaggal váltsák ki. Tehát az elvi lehetőség megvan mindezekre, jó lenne nem alkalmazni, nagyon őszintén szólva.
Nemzetközileg, illetve mondjuk így a nyugati világban megvan-e már az egyetértés, megvan-e már a konszenzus, hogy tulajdonképpen a klíma és geomérnökség mit jelent, hogy mi az, amit egy klíma, egy geomérnök megtehet, és egyáltalán mi az, ami ennek a tevékenységnek keretet és határt szab?
Igen, természetesen ennek a területnek megvannak a nagyon progresszív ágazatai is. Mint minden tudománynak vannak kétséges felfedezései, aminek a jövője kérdéses és nem meggyőző, viszont vannak olyanok, amik azok, már most is, és látjuk, hogy enélkül nem is tudunk tulajdonképpen majd boldogulni. Erre egy példát mondanék. Magyarországon ugye készülő félben van a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia, ami 2050-ig tekint ki, és tulajdonképpen az úti terve a klímasemlegességünknek. Ebben a dokumentumban hasonlóan a hasonló európai dokumentumokhoz a geoengineering az nem kikerülhető. Tehát a klímasemlegesség megvalósításához szükséges feltétel a geoengineering fejlesztése. A geoengineeringnek az a része, ahol a széndioxidot képesek vagyunk kivonni a füstgázokból és közvetlenül a légkörből is, erre is vannak ma már technológiák. Ugye Elon Musk és Bill Gates egymást fölülmúlva fektetnek be a Direct Air Capture, ez a DAC technológiákba, ahol a széndioxidot tulajdonképpen egy kémiai affinitás kromatográfia segítségével kivonják közvetlenül a levegőből, és aztán vagy kőzetképzéssel használják, hogy tulajdonképpen szódavízként benyomják bazaltos alapkőzetbe, ahol 2-3 év alatt ilyen bazaltos kőzetté alakul a széndioxid, karbonátos kőzetté alakul a bazalt alapon, vagy pedig hasznos egyéb anyagoknak a szintézisére használják föl.
De mondjuk, ha már ezt a széndioxid kivonását említette a levegőből, a légkörből, ez iszonyatos mennyiségű energiát igényel, ami tulajdonképpen a másik oldalon azt eredményezi, vagy azt eredményezheti, szinte mindenképpen, ha csak nem nukleáris energiát használnak, hogy valami fajta kibocsátás, valami fajta globális felmelegedést okozó folyamatot kell generálni, létrehozni azért, hogy a széndioxidot ki tudjuk vonni, mert hogy nagyon nagy az energiaigénye.
Ez így van, nagyon nagy az energiaigénye, de nagyon reméljük, hogy 2050-ig azért lesz arra a mód, hogy ez teljesen megülő villamosenergiatermelésen alapuljon ez a módszer, hiszen csak így van értelme. Egyébként az, hogy önmagában is persze van érték egy ilyen műszaki fejlesztésnek, hogy elvi lehetőség megvan rá, de gyakorlatilag alkalmazhatatlan lesz, hogyha nem megújuló energián alapszik, hiszen a klímasemlegesség elérése mindenkire vonatkozik.
Magyarországon hány klíma és geomérnök lehet?
Magyarországon azt tudjuk, hogy a Magyar Bányászat és Földtani Szolgálatnál végeznek ilyen irányú fejlesztő munkát, illetve a műszaki egyetemeinken, a Miskolci Műszaki Egyetemen egészen biztosan van tiszta széntechnológiákkal foglalkozó tanszék vagy munkacsoport, ezt biztosan tudom. Tehát létezik ilyen fejlesztő munka a kutatóintézeteinkben is, de például, ahogy már említettem, a gyakorlati geomérnökségre is van már példa, hogy létezik Magyarországon egy országos jégkármérséklőrendszer 2018 májusától. Ez annyit jelent, hogy országszerte 986 darab ezüstsodid párologtatásra képes generátor telepítettek. Nyilván ez itt is dolgoznak szakemberek, de akár aki a szőlősébe füstöléssel vagy füstgyertyákkal próbálja a fagykárokat mérsékelni, tulajdonképpen ez is geoengineering. De mint mondtam, ugye a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia kikerülhetetlennek tartja a jövőben ezeket a technológiákat, és jelenleg ugye fejlesztési szakaszban vannak, ezért nagyon fontos egy helyzetképnek a felmérése, és ezért most indult éppen egy norvég alap által támogatott projekt Magyarországon, amiben a mi intézetünk, a Klímapolitikai Intézet is részt vesz, együtt a Közép-Európai Biztonsági Képzési és Kutatási Központtal és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattal, és ennek a projektnek az a célja, hogy felmérje a régiónkban a tiszta széntechnológiák helyzetét, ugye, hogy hol tartunk jelenleg, és a jövőbeli potenciált. Ennek nyilvánvaló, hogy az a szerepe, hogy az Európai Unió is, miután mondom, ezek a technológiák kikerülhetetlenek a klímasemlegesség szempontjából, tudja, hogy honnan indulunk el. Ezeknek a technológiáknak volt már erősen felfutó szakasza, amikor úgy tűnt, hogy nagyon gyorsan csökkennek a költségek, mert jelen pillanatban ezeknek az alkalmazása drágább, mint a megújuló energia alkalmazás, de aztán mégis jó pár évre háttérbe szorultak. Most viszont úgy tűnik, hogy kikerülhetetlenné válnak, itt is várható egy költségcsökkenés, úgyhogy innen indulunk, és az biztos, hogy ha ez a norvég alap által támogatott projektünk befejeződik, akkor sokkal többet fogunk tudni mindenről, mint most.
Szükség lehet Magyarországon, meg akár egész Európában ilyen szakirányú mérnök képzésre?
Szerintem nagyjából a jelenlegi műszaki oktatás lefedi ezt a fajta szakemberképzést, hiszen ez nagyon jó műszaki, mérnöki alapok kellenek, és aztán lehet specializálódni. Én nem tudom ezt megítélni, hogy szükséges erre speciális képzés, hiszen az a lényeg, hogy miután ez egy kitörési pont lesz, és a magyar klímasemlegesség szempontjából is egy nagyon fontos technológia a jövőben, ebbe az irányba mozduljanak el az egyetemi tanszékek, és a kiváló fiatal szakembereket terelgessék ebbe az irányba, és ezt meg fogja teremteni a gazdasági szükséglet és a klímapolitikai szükséglet, bízunk benne. Egyébként a MOL is végzett ilyen kutatásokat, de nyilván a MOL-nak van sok ilyen kimerült szénhidrogén lelőhelye, ami geológiailag alkalmas elvileg széndioxid betárolása, raktározása. A MOL biztos, hogy végzett ilyen kísérleteket, de konkrétumokat ugye egy nagy cégnek a stratégiai kutatásaiba egy átlagos állampolgár nem igen tud belelátni. És csak azért mondom, hogy azért a privát szektor fejlesztő projektjeiben biztos, hogy létezik ez a történet már.
Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A gazdagok kiváltsága lehet az elektromos autó és a forszírozott átállás kizárhatja a középosztályt a tulajdonosok köréből. Erre figyelmeztet a Vauxhall brit autómárka egyik főnöke, aki szerint váratlan környezetvédelmi hatásai is lehetnek az e-autózásnak. Svetnik Endre összefoglalója.
Nagy-Britanniában 2030-tól tiltják be az új benzines és dízeles autók forgalmazását, de ez hatalmas csapás lehet a középosztályra. Erről beszélt az Európában Opelként, a briteknél Vauxhallként ismert márkát birtokló cég vezérigazgatója. Carlos Tavares, a világ ötödik legnagyobb autógyártójának számító Stellantis főnöke szerint az elektromos kocsik bevezetését célzó nagy menetelés túl drágává teheti az ilyen autókat. Ráadásul nem járulhat hozzá jelentős mértékben az emissziót csökkentési célokhoz. Mint a Telegráf című brit lap megjegyzi, ez az eddigi legnyíltabb nyilvános bírálata a politikának, ami valószínűleg aggodalmat vált ki a brit kormányberkekben. Tavares közölte, nem tudok olyan demokratikus társadalmat elképzelni, ahol nincs meg a mozgás szabadsága, illetve azt csak a gazdagok élvezhetik, miközben a többieknek a tömegközlekedést kell használniuk. A pandémia világossá tette, hogy az emberek a személyes mobilitás miatt mennyire függnek az autóktól, és erre úgy kellene tekinteni, mint alapvető jogra, tette hozzá. Az ágazatról szólva elmondta, a gyártók bizonyosak benne, hogy képesek a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő kocsikat gyártani, viszont az elektromos átállás megdrágítja az autókat. Példaként hozta fel a cég egyik modelljét, a Corzát. A benzines változat alapmodelljének ára Nagy-Britanniában 16 ezer font, azaz 6 millió 600 ezer forint. Az elektromosé viszont 26 ezer 400 font, ami magyar pénzben már közel 11 millió forint. Tavares egy konferencián keményen nekiment a kormányoknak, amiért elektromos átállásra kényszerítik az autóipart, és nem az olcsóbb tömeggyártást lehetővé tévő, alacsony emissziójú technológiát pártolják. A Telegraf megemlíti, hogy az elektromos kocsik akkumulátoraik miatt általában 300-500 kg-mal nehezebbek, és így több energiára van szükség a meghajtásukhoz. És ha az áram fosszilis tüzelőanyaggal működtetett erőművekből jön, akkor az magasabb széndioxid emissziót jelenthet az esetükben. Tavares szerint ezért a politikusoknak és az aktivistáknak az elektromos kocsik úgymond teljes életciklusát kellene figyelembe venniük, és nem csak azt, hogy használat közben kevesebb üvegházigázt pumpálnak a levegőbe. Az iparág és végső soron a vásárlók számára gondot jelenthet az is, hogy a jövőben drágulhatnak az elektromos kocsik gyártásához szükséges nyersanyagok, hangzott el a konferencián.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az amerikai kormány mégsem vett ki szankciókat az Oroszországot Németországgal összekötő északi áramlat 2, a balti tenger alatt futó gázvezetéket üzemeltető cég és annak német ügyvezető igazgatója ellen. Korcsonya Zoltán kérdezte Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét.
Gyakorlatilag ez a bejelentés azt jelenti, hogy a 95%-ig elkészült északi áramlat 2 vezeték várhatóan az idei év során teljesen elkészül, ami lényegében azt jelenti, hogy Oroszország el tudja a jövőben Ukrajnát kerülni a gáztranzit kérdésében, tehát az északi áramlaton, a Jamal vezetéken, illetve a most épülő török áramlat segítségével el tudja látni Európát.
Mekkora egyébként még ez a hiányzó szakasz?
Ez a hiányzó szakasz néhány 10 kilométert jelent, ami gyakorlatilag Németország partjainál megépülésre kerül majd. Lényegében 95%-os, amit említettem, ennek a vezetéknek a készültsége, tehát néhány hónapnyi munka szükséges ahhoz, hogy ezt a vezetéket befejezzék.
Hogyha megpróbáljuk egy kicsit a hátteret is boncolgatni, akkor mi is tulajdonképpen a jelentősége az európai gázellátásban, illetve a német ellátásban?
A Németország számára nagyon fontos volt ez a vezeték, ezzel gyakorlatilag ugyanis Oroszországból közvetlenül érkezik Németországba gáz, ráadásul ez az északi áramlat 1-es, illetve a most épülő 2-es vezetékrendszer lesz a legnagyobb vonala az Oroszországból származó gáznak Európa felé, tehát Németországnak egy nagyon fontos elosztó szerepe lesz gyakorlatilag az orosz gáz vonatkozásában itt Európában. Ami fontos még ebből a tekintetből az az, hogy Oroszország egy régi célja teljesül, mégpedig az, hogy Ukrajnát ezzel el tudja majd a jövőben kerülni. Ugye 2009-ben volt Ukrajnával egy komoly konfliktus, majdnem két hétig állt a tranzit, az orosz tranzit Európa felé. Gyakorlatilag ez a veszélyi forrás, ez megszűnik Oroszország számára.
Ja, azzal kezdtük a beszélgetést, hogy az amerikai kormány mégsem vett ki szankciókat a gázvezetékkel kapcsolatosan. Korábban egyébként mik voltak az agályok vagy a kifogások amerikai részről?
Gyakorlatilag az amerikaiak azt mondták, hogy ez nem európai érdeke, hogy Oroszország gázellátása növekedjen a kontinens felé. Másrészt a köztes államok, tehát elsősorban Lengyelország, Szlovákia és Ukrajna ebből az új vezetékből vesztesként került ki, hiszen rajtuk keresztül futott eddig az orosz gáz jelentős része, így ők tranzitbevételt veszítenek, illetve a politikai jelentőségük is csökken.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőit hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A lakossági és ipari fogyasztók körében is jelentősen csökkent 2013 óta a hátralékosok száma és tartozása, Szabó Gergő összeállítása.
A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal friss adatai szerint a rezsitörvény 2013-as elfogadása óta 54%-kal csökkent a hátralékos fogyasztók száma, az össztartozás pedig 59%-kal csökkent a lakossági és 62%-kal a nem lakossági szektorban, mondta Scherer Zsolt, a hivatal szóvivője.
Ugye nagyon fontos, hogy a rezsicsökkentés, amely összességében, ha egy átlagszámot kell mondanunk a 2013-as bevezetésétől fogva, akkor kb. 25%-kal csökkentette az árakat. Ez megfizethető rezsiszámlákat hozott. Villamos energiában 1,4 millió késedelmes fogyasztó volt, és itt is elmondhatjuk azt, hogy maga az összeg, amivel tartoztunk, ez is körülbelül a felére csökkent.
Scherer Zsolt beszélt a földgázfogyasztás adatairól is.
Ha megnézzük, hogy a földgázszámla tekintetében hogy néztünk ki 2013 végén, akkor úgy látjuk, hogy 650 ezer lakossági fogyasztó volt akkor késedelemben. Ez a szám mára megfeleződött, és maga az összeg is 26 milliárdról 7,8 milliárdra csökkent. Ha megnézzük egy percre még a távhőszektor adatait, 167 ezerről 150 ezerre mérséklődik a rezsicsökkentés bevezetése óta, de itt az összegszerűségében azért van egy jobb adat, nevezetesen, hogy a lakossági fogyasztók 14,5 milliárdról 8,1 milliárdra csökkent a tartozásnak az aránya.
Scherer Zsolt mindenkinek felhívta a figyelmét arra, hogy ha fizetési nehézsége támad, akkor minél előbb egyeztessen a szolgáltatójával.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!